Isten igényét az Ezékiel könyve 18. részéből olvasom, a 30. versből a 32. versig. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk el az igényét. Ezékiel 18.30-ból így szól hozzánk Isten igéje. Ennek okáért mindeniteket az ő utai szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, azt mondja az Úristen, térjetek meg azért, és éljetek. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy a Te igéd az drága kincs, de úgy van az Uram elrejtve, mint ahogy a kagylóban a gyöngy. És azt előbb szét kell feszíteni, azt a kagylóhéjét, hogy a gyöngyöt azt megtaláljuk. Uram, ha rejtve marad előttünk a Te drága igédnek mennyei ereje, az életnek a forrása, akkor hiába volt a kezünkben a kincs, ha nem lett a miénk. Hiába láttuk és tekintettük meg, hogyha nem részesedtünk abból, Uram. Mintha egy forrást csodálnánk meg, de nem ihatnánk annak vizét. Kérünk Istenünk, hogy a Te szellemed segítsen kibontakoztatni, ránk áradni, hogy ez a kegyelem érjen bennünket, hogy csatlakozzon a szőlővessző a szőlőtőkéhez, hogy létrejöjjön a mennyei kapcsolat. Kérlek, hogy az én lábaimat is mosd meg, Uram, hogy tisztán állhassak meg előtted, és a Te néped előtt. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Egy nagyon éles történelmi helyzetben szólal meg Ezékiel prófétának az üzenete, és elég szomorú, hogy ilyen hangon kell, hogy megszólaljon. Az történt ugyanis, hogy Isten már évszázadok óta nagyon sokszor ráterhelte a népre a bűneit, figyelmeztette őket, újból és újból megtanította őket, újból és újból előről kezdte ővelük, újból és újból megszerette őket és visszaszerette őket magához, és az történt, hogy valahogy ennek a népnek ez újból és újból kevésnek bizonyult, elégtelennek bizonyult számukra az Istennek a szeretete. Nem azért elégtelen, mert valóban elégtelen, hanem azért, mert nem ragadták meg, nem kapaszkodtak bele. És egy testvér nagyon jól fogalmazta, hogy van az a szép énekünk, amit úgy szoktunk énekelni, hogy ó, de remeg a szívem, vajon Jézus mesterem, hogy lesz velem meg elégedve? Azt mondja, ezt a kérdést jó megfordítani, hogy nem az az első rangú kérdés, hogy Jézus hogy lesz velem megelégedve, hanem az az első rangú kérdés, hogy én hogy vagyok ő vele megelégedve. Mert ha én meg vagyok ő vele elégedve, akkor az Istennek is elég. Az a baj, hogy mi nem szoktunk megelégedni azzal, amit Isten nekünk kínál, amit ő ad, míg egyest adunk arra, ami egyébként ötös, ami kiváló. És nem tudjuk azt úgy értékelni. Isten népének az életében, itt az Ószövetségben azt látjuk, hogy a sok-sok lelkére beszélés, a sok-sok fenyíték ellenére Isten népe megint belefut egy zsákutcába. Pedig azért nagyon egyértelmű már az Úrnak a szava, az akarata, az évszázadokon keresztül való Istennel való viszony, az Úrnak a szava, amit megvetettek, oda vezetett, hogy fogságba kellett, hogy menjen ez a nép. Ez a fogság nem úgy volt, hogy eljött Nabukodonozor, és akkor mindenkit elvitt magával egy szempillantás alatt, vagy egy pár nap alatt, hanem több hullámban történt. Tehát először a Jójákin királyt vitte fogságba Nabukodonozor, aztán megbízta Sedékiást, hogy legyen ott továbbra a király. De Sedékiás sem fizette az adót, nem szolgálta Nabukodonozort, eljött még egyszer, tehát több hullámban történt a fogságba vitel, a nép egyik része Ezékiel korában már fogságban van, és Ezékiel ott él közöttük a fogságban. A népnek a másik része pedig otthon van. Jeremiás otthon prédikál, otthon hirdeti az igét, Ezékiel meg a fogságban hirdeti az igét, és hívja fel a népnek a figyelmét. És már kaptak Istentől egy ilyen nagyon kemény ítéletet, amelyet Isten már a Mózes idejében megmondott. Hogyha így és így fogtok viselkedni, így és így fogtok igénben és velem bánni, akkor végül addig foglak benneteket fenyíteni, hogy el kell hagyjátok az ígéret földjét, el kell onnan menjetek, és idegen népnek a fogságába fogtok kerülni. És ez már félig meddig megtörténik. Már félig meddig beteljesedik. Már a szemükkel látják, tényleg igaza volt Mózesnek. Tényleg igaza volt a prófétáknak. Tényleg igaza volt Jeremiásnak, a kortársunknak, aki ezt jó előre megmondta. Hosszú évekkel ezelőtt már erre figyelmeztet bennünket. És látják, hogy kezd beteljesedni, és testvérek nem azt mondják, hogy hát látjuk, hogy mégiscsak így igaz, ahogy megmondta nekünk az Úr már jókorán. Mi úgy gondoltuk, hogy nem ez fog összejönni, mint amit Isten mondott, de most már látjuk, hogy mégis. Hát akkor gyorsan megváltoztatjuk a mi utainkat, bocsánatot kérünk Istentől és hozzátérünk. Hanem annyira konok és annyira megáltalkodott szívű volt ennek a népnek, a döntő többségnek, hogy akkor sem adták be a derekukat, amikor már a napnál világosabb volt, mindennél nyilvánvalóbbá vált, hogy az fog beteljesedni, amit a proféták mondtak, és Istennek van igaza. Annyira konok tud lenni az emberi szív, hogy azért sem. Még ha nyilvánvalóan látszik is, hogy ezt a háborút elveszítem, nem fogom letenni a fegyvert. Azért is fegyvert fogok. És ez a helyzet itt is, hogy már a népnek az egyik része fogságban van, és még onnan is azt kell meghirdetni, hogy térjetek már meg. Hát meg foglak benneteket ítélni a utaitok szerint. Milyen nyomorult az az élet, az a hívő élet, amely ebből áll ki. Ezt látjuk az Ószövetségnek a lapjain, még az Új Szövetség lapjain is sok helyen látjuk ezt. Bár ott már felragyul valami drága, kegyelmi munka, amely stabillá, mozdíthatatlanná teszi Isten új szövetségi népét. De még ott is találkozunk ezzel, de az egész Ószövetségen ez végigvonul, hogy mindig Isten küszködik az ő népével. Ezzel telnek el évszázadok, hogy Isten küszködik az ő népével. Olyan ez testvérek, mint Isten akar egy munkát elvégezni az ő népével. Őket nem csak azért választotta ki, mert az a kedvenc népe, és akkor Isten magához akarja édesgetni, vagy tutújgatni, vagy nem is tudom én, hogy fejezzem ezt ki. Hanem ezt a népet Isten azért választotta magának, hogy felhasználja az ő szolgálatában. Hogy ezt a népet tovább tudja küldeni másokhoz. Ennek a népnek feladata lenne, munkája lenne ezzel Istennek. És akkor nem ez a munka folyik, hanem mindig ezzel a néppel kell Istennek küszködni és bajlódni. Mint hát el akarnék menni valahova az autómmal, délután megyek Körösradányba, és akkor nem az ottani munka folyna, nem megérkeznék, és nem igét hirdetnék, nem a testvérekkel találkoznék, nem abba ölném az időmet, az energiámat, hanem mindig a lerobbant autót kéne valakivel behúzatni, akkor egy szerelőt hívni, bütykölni, javítgatni, megyek vele 100-200 méter, 1-2 kilométer, megint ledögli, megint újra kép. Tehát ezzel telik el, nem a maga a munka folyik, hanem az eszközt, amivel a munkát végzem, az eszközön kell, hogy dolgozzak. Ez egy siralmas helyzet. Isten ezért cserélte le az eszközt. És Istennek a mai népe, akiket használ, az nem a zsidó nép, hanem az új szövetségi nép, az eklézsi, az egyház. Lecserélte az eszközt. De azt mondja az Úr Jézus, ha a só is megízetlenül, tehát az étel már megvan, ezt valahogy meg kéne sózni, ennek savát, borsát kéne adni, ebbe életet kéne lehelni, hát akkor itt van a só, megvan. De hogyha ez is megízetlenül, amivel mi megsózunk valamit, hát akkor mivel sózzák meg a sót? Hát az arra való, hogy kidobják. Olyan siralmas az, amikor Isten ideje, energiája, a Jézus vére arra megy mindig el, hogy egy emberrel küszködnie kell. Évtizedeken keresztül. Mindig őt Isten újból lehajol hozzá, újból helyre pofozgatja, helyre állítgatja, és nem halad az a munka, amivel Isten meg akarja bízni azt az embert, azt a testvért. Persze Istennek mindig lesz bennünk munkája. És ahogy egy jó autót is mindig karban kell tartani. És időnként van azon nagyobb javítás. De alapvetően működik. Alapvetően nem döglik le. Hát Isten így akar velünk foglalkozni, testvére. Nem mindig ledögöljünk. Nem mindig lerobbanjunk. Hanem ő áldoz ránk valamennyit, de a munka, ami az a cél, amire bennünket eszközként, szolgaként akar használni, vaj ha az valósulhatna meg, vaj ha az menne előre. És nem mindig azzal kéne Istennek foglalkozni, hogy most megint talpra állítom, most megint megtisztogatom, most megint próbálunk egy-kettőt lépni, most megint elhasal, és olyan síralmas képes testvérek, amikor így vesződik Isten az ő népével, vagy egy gyülekezettel, vagy egy személlyel, vagy egy csoporttal. De az Isten különleges kegyelme az, hogy ezt mégis megteszi. És megteszte velem is, és megteszi a testvérekkel. Ha mi ilyen helyzetbe jutunk, hogy csak úgy botladozunk, úgy csettünk, botlunk, mindig ledöglünk, testvérek, hogy Isten nem általik azt mondani, hogy újra kezdtem. Akkor megint kezdjük előről. Pál apostol ezt úgy fejezi ki, amit Isten rajta keresztül végzett el, hogy hát ismét akkor tejnek italával fogla benneteket táplálni. Már rég tanítóknak kellene, hogy legyetek. De most ti ismét visszanőttetek, vissza elcsökevényesedtetek, megint ott vagytok lelkileg kis gőgicsélő, bekakáló, beszélni nem tudó, kiszolgáltatott, kicsi csecsemők vagytok lelkileg. Hát akkor előveszünk a cumis üveget. Fájdalmas dolog ez, de akkor előveszünk. És Isten így veszi újból elő a cumis üveget, nekünk is. És újból elkezdi akkor, na akkor nézzük csak, egy meg egy az kettő. Mint azok, akiket valamilyen baleset ért, akár nagy tudósok is, okos emberek, és teljesen elveszítik minden emlékezetüket. Még beszélni is újból kell tanulni, számolni is újból kell tanulni, járni újból kell tanulni. Felnőtt embereknek, akik már régóta tanultak járni, vagy éppen sportemberek voltak, amikor lelkileg történik egy ilyen katasztrófa, akkor Isten olyan kegyelmes és olyan csodálatos, hogy lehajol, és előről kezdi velünk, testvére. A zsidó nép életében is, ha elmondtam azt, hogy az Úr letette őket, és nem tudja őket használni, és egy másik eszközt vett igénybe, és ez az új szövetségnek a népe, akkor azt is el kell, hogy mondjam ezzel együtt, hogy Isten még így sem adta fel. És Isten azt mondta, hogy még egyszer győztes próbálkozásom lesz ezzel a néppel. És még egyszer kiöntöm az én lelkemet a magasból, és ők is megismerik a Krisztust, és ők is el fogják fogadni. Annyira elvetemült ez a zsidó nép, és annyira elidegenedett Istentől, és Isten még mindig azt mondja, hogy én akkor is szeretlek téged, ha ilyen nagyon távol jutottál. Tegnap a missziókerületi közgyűlésen az ebédet a békési zsinóros házban töltöttük. Nem tudom, a testvérek hallottak-e erről. Hát ott a békési testvérek, főleg a pünkösdi felekezettel összefogva, egy olyan kis közösségi helyet hoztak létre, ahol étterem működik, ahol foglalkoztatási tanácsadás működik, internetkávézó működik, pizzéria működik, és mindez alkoholmentesen, füstmentesen, és oda bejöhetne az utca embere, ott nincsen káromkodás, nincsen duhajkodás, ott hívő emberek vannak, és fogadják őket, sokfajta tevékenységet végeznek, és az a hely, ahol mindez megvalósul, az régen a békési zsidó közösségnek a temploma, zsinagógája volt. És amikor a zsidók ezt kellett, hogy értékesítsék, mert a háború után már a közösség nagyon lecsökkent, akkor az volt a kikötés, hogy minden lehet belőle, csak templom vagy imaház ne legyen. Itt ez a zsidóságnak, itt tartanak most. Persze van nagyon sok jogos történelmi sérelmük a kereszténység részéről, ebben most én nem is akarok belemenni, csak azt mondom, annyira ellene vannak, és az a helyiség, ahol mi voltunk, az volt kocsma is, az volt diszkó is. És, És a zsidók nem mondták azt, hogy ne legyen ebből soha kocsma, hanem azt mondták, ne legyen soha imaház. És Nagy Mihály testvér rögtön megerősítette, igen, Erdélyben pontosan ez volt. Mikor eladták a zsidók, egy kikötésük volt, soha itt keresztény gyülekezet ne legyen. Inkább legyen kocsma belőle. És Isten pedig szereti ugyanúgy ezt a népet, és ígéretek vannak arra, hogy meg fogja őket még keresni, és meg is fogja őket találni. Ez az érthetetlen, ez a ragaszkodó szeretet, ez lehetetlen, hogy bennünket ne érintsen meg. Vagy ha bennünket nem érint meg, testvérek, akkor nekünk teljesen végünk van. És akkor velünk már nem lehet semmit kezdeni. Isten ennyire szeret. Azt az igét bízta Isten Ezékielre, hogy térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Hadd beszéljek most egy kicsit erről. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől. Héber és a görög szövegben egyaránt a megtérésnek az egyik szava, mert több szó is van a megtérésre, az azt jelenti, hogy megfordul. Tehát szó szerint megfordul. Eddig haladtam egy irányba, mentem valamerre, és most már onnan elfordulok. Egyszer egy régi, hitetlen koromban kapcsolatom volt egy lányjal, és ő engem megkeresett, amikor én már hívővé lettem, és próbált ezt a kapcsolatot feleleveníteni. És írtam neki egy válaszlevelet. És lerajzoltam a levélbe egy emberkét, egy pálcika ember, akinek az orra, talpa egy irányba mutatott, hát az én művészetem eddig terjedt, hogy egy irányba haladó pálcika embert mi tudok lefesteni. És odaírtam neki, hogy amikor te ismertél, akkor én ebben az irányba haladtam. Alá meg rajzoltam egy másik pálcika emberkét, aki az ellenkező irányba lépett, és leírtam neki, hogy most már ebbe az irányba haladok. Akit te keresel, az már nem létezik. És neked viszont lenne keresni való annál, aki ma létezik, hogy hallja tőle az örökké való evangéliumot és megtérje. Nem volt erre hajlandó. Egy teljesen új iránykezdő. Egy teljesen másik életforma. Egy teljesen új élet. Térjetek meg! Változtassatok irányt! Olyan ez, testvérek, mint amikor szoktuk azt látni, hogy valaki épít egy házat. Elkezdenek valamit felhúzni, falakat. Már rajta van a tető is. És ugye lehet olyannal találkozni úton, útfélen, hogy az az építkezés az ott félbe maradt. Elvonultak a munkások, leálltak a gépek, a sóderdom tetején ott virít a gaz, és minden megállt, évekig ott van az a ház, törnek be az ablakok, lyukadt ki a tető, minden megy tönkre. Itt nem messze is van egy olyan hatalmas épület a 47-es út mentén. Azt kéri Isten, hogy azt a munkát, amit eddig végeztetek, azt hagyjátok abba. És az ember mondhatná, de hát már annyi energiát öltem bele, már olyan sok mindenre eljutottam, olyan sok mindenre elhaladtam, annyi mindent építettem, azt mondja Isten, ne sajnáljad, hanem térjél meg, ne foglalkozzál azokkal a dolgokkal. Egyszer az egyik király felfogadta az izraeli hadsereget 300 ezüst pénzzel. Oda megy a próféta és azt mondja, hogy ne fogadd fel őket. Tehát már kifizettem a pénzt. De Isten nem akarja azt. Az Isten adhat neked többet, mint ami elveszett. És akkor a király hallgat a prófétára és azt mondja, a pénzt megkaptátok, de nem kérem, hogy az én zsoldosaim legyetek, térjetek haza. Hát megsértődtek, de oda is lett a pénz, a veszteség megvolt, de Isten aztán később ennek a királynak az unokáját bőséggel kárpótolja a veszteségért. Soha nem kell azt figyelnünk, hogy milyen veszteség ér bennünket, amikor Isten megtérésre hív. Igen, ami oktalanságunkban olyan feladatokat kezdtünk el ellátni, olyan építményeket kezdtünk el építeni, olyan értékeket kezdtünk el létrehozni, amelyek nekünk ugyan értékek, de mennyei szempontból azok romlott bálványok, istentelen utálatosságok, és Isten azt mondta, fordulj el ezektől. Amikor Efezusban Pál apostolnak az ige hirdetése nyomán egy ébredés történik a városban, akkor azokat, akik megérintett Isten igéje, azok összehordozták a könyveiket. Mindenféle okkult, varázslatos, pokoli, ördögi tudományok voltak, hasonlóak azokhoz, csak régi köntösben, mint amik ma is vannak egyébként, tele van szórva. Minden könyves polcon ott van, talán még a miénken is egy-két olyan istentelen dolog, valami agykontroll, vagy valamilyen varázslat, vagy boszorkánság, vagy gyógyíts meg magad, vagy ki tudja miféle istentelenséget, amelyeket az emberek akkor felismertek, hogy mi mindent Jézusra bíztunk. Nekünk a lelki, testi egészségünk az ő kezében van, ezekre az ördögi tudományokra nincs szükség, és összehozták óriási értékű könyvet, leraktak egy kupacra, egy nyílt helyen, és felgyújtották. Mit foglalkoztak ők azzal, hogy mennyi pénzt költöttek erre? Hogyha teljesen mezítelenre is kellett volna vetkezzenek, azért, hogy Jézushoz tartoznak, megtették volna testvére. És hogyha egy garas nélkül kellett volna folytatni az utat, megtették volna, mint Zákeus, aki azt mondja, hogy a vagyonom felét odaadom a szegényeknek, és a másik felét pedig kárpótolom azokat, akiktől csalással, erőszakkal vettem meg a pénzt. Teljesen ott maradt padló, anyagilag teljesen ki lett fosztva, de nem bánta, mert valakit megtalált, és valakinek a követésére áll. Azt mondja Isten, forduljatok meg, hagyjátok, vonuljatok le a terepről. Hagyjátok félbe ezt a munkát, hagyjátok félbe ezt az építkezést, mert a saját halálotokat építitek, a saját sírotokat ássátok. Ne foglalkozzatok azzal, hogy mennyi időbe telt ez, hogy mennyi energiába, mennyi pénzbe került ez, hanem térjetek meg, és menjetek egy olyan útra, amely az örök életre vezet, a keskeny útra. Azt mondja az ige, hogy romlástokra ne legyen gonoszság. Romlástokra ne legyen gonoszság. Testvérek, amikor az ember elfordul Istentől, akár csak egy perce is, akkor gonoszszá válik. Tudjuk azt, hogy kit nevez, kit személyesít meg így az idő, hogy a gonosz. Mindannyian tudjuk, hogy a sátán, ami ős ellenségünk, a gonosz. És mi olyanok tudunk lenni, testvérek, mint a sátán. Olyanokká tud válni az ember, még akár hívőként is, hogy gonoszszá válik. Istentelenné válni. Csak egy szavával, vagy csak egy percig is akár, de akkor elszakadt. Megszűnt az a kapcsolat az Úrral, mint amit az imaórában hallottunk, hogy a szőlőtő, a szőlővesző a szőlőtőkéhez kapcsolódik, és megy benne a vérkeringés, az áramlás, és élet van abban, és akkor megszűnik. És akkor gonoszszá válik az ember. És ez a gonoszság, ez ami romlásunkra válik. Ez nem egyből válik azzá, mert akkor talán ja is lenne nekünk, hanem azt mondja, hogy a kívánság megfogalma bűn szül, és a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. És Isten nem akarja azt sem, hogy a kívánság megfogadjon. Nem akarja azt sem, hogy bűn szüljön. És végképp nem akarja, hogy halált nemzen. Tehát, hogy eljussunk, romlásunkig jussunk el. Tehát ez egy leépülési folyamat. Mint sajnos vannak olyan betegek, akik észreveszik magukon, hogy nem úgy tudnak gondolkodni, nem úgy tudnak beszélni, fiatal emberek, és elkezdenek leépülni fizikailag, értelmileg leépülnek, és végül 40-50 évesen mint teljesen kimúlnak ebben. Tehát leépül a sejtjük, beszéltem nemrég egy emberrel egy szekhalmon, a szervezete a saját izomzatát emészti. Valami emésztési gond lehet, hiába eszik, nem azt hasznosítja a szervezet, ami a gyomorban van, hanem hogy túlélje, tehát mintha éhezne, hogy túlélje még minél tovább, elkezdi saját magát emészni, az izmokat emészti meg. Hát azért tudjuk, hogy akik lágerből jöttek, teljesen csontig fogytak, az izomzatot emészti a szervezet. Egy ilyen betegsége van, és így tud szellemileg az ember leépülni. Ez nem azt jelenti, hogy anyagilag ne lenne jól, vagy éppen ne érezné testileg jól magát. Hogy kicsattanó egészséggel, ragyogó mentális és lelki állapotban ő toppon érzi magát, és úgy gondolja, hogy a helyén van, de szellemileg teljesen hasznavehetetlen és értéktelen. Leromlik. Azt akarja Isten, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Hogy ne okozza a mi gonoszságunk a mi vesztünket, hanem kezelve legyen az a gonoszság. Még az elején, még idejében, vagy még bele se jussunk mi a gonosz állapotba. Testvérek, úgy zajlik ennek a folyamata, hogy Először a bűn az ránk vágyódik. Ezzel indul. Tehát a gonosz az létezik. És az ránk vágyódik. A bűn által fedi ránk a fogát. Ezt mi nem tudjuk elkerülni. Tehát ezt a kihívást mi nem fogjuk tudni soha kikerülni, hogy a gonosz a bűn ránk vágyódjon. És azt mondta Káinnak Isten, hogy ott áll az ajtó előtt, és leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta! Isten nem lehetetlen dolgot kért Káintól, hanem Isten megbízta Káint valamivel. Te uralkodjál rajta, neked erre lehetőséged vagy. Királlyá tette ott Káint. Neked királyi hatalmat adok a bűn felett. Ő vágyódik rád, de te ne juss odáig, hogy te is vágyódjál rá. Az a baj, testvérek, amikor kialakul az, hogy én is vágyódom, ő is vágyódik, hát abból mindig valami kapcsolat lesz, amikor ilyen kölcsönös vágyódás van. Akkor létrejön a kapcsolat, a bűnnel. Az én rám vágyódik, én ő rá vágyódok, és akkor létrejött a kapcsolat. Elkezdődik a romlás. Megbomlik az a kapcsolat az Úrral, amiről Zoli is beszélt az imaórán. Nem látom már, hogy Istennek az akaratán. Elkezdek megvakulni. Elkezdek leépülni. Jönnek az ilyen szellemi zavarok. Akkor jelez a lelki ismeret. Jeleznek a testvérek, a proféták. Jelez Isten igéje. Elkezd a beszélre figyelmeztetni. És azután, hogyha az ember nem figyel erre, akkor tovább folytatódhat ez a romlás. Akkor Isten már nem jelez, hanem fenyít. És akkor figyelmeztet. És olyan körülményeket ad, olyan helyzeteket teremt, amiket meg kell, hogy lássam, hogy ez Istennek a fenyítő munkája. Hogy ez már áldatlan, hogy ez már szorongató, folytogató helyzet. És ebbe az Úrnak a keze van, ebből nem tudok kikecmeregni, Isten szorított meg engem és fenyített meg engem, hogy észhez térjek. Fogságba viszi a népet, és azt mondták a proféták, a fogságba vitel előtt még pár hónappal, vagy pár nappal, hogy békesség, békesség. Nem tudnak minket elfoglalni. Nyugalom, Egyiptom, ami szövetségesünk, meg fog bennünket védeni. Jó erősre építettük a várat. Felkészült Jeruzsálem az ostromra. Semmi baj nem lesz, megnyugodhattok. És azt mondják a proféták, ha egy ellenséges katona jön, ezret fog tőletek megfutamítani. Ezren fogtok menekülni egyel szemben. Mert Isten nem az ő népe oldalán van, hanem az ellenség oldalán. Milyen borzalmas ez, testvér. Mikor kiviszik a filisztósok elleni harcban a szövetségnek a ládáját. És a nép újjong, harci kiáltásban tör ki. Bűnösek, Istennel nem foglalkoznak semmit. Egy varázs dobozként viszik oda a szövetség ládát. Hogy valahogy maguk mellé állítsák Istent a szolgálatba. Hogy azt hitték, hogy most itt valami varázslat fog történni. És Isten nem csinált varázslatot. Mert nem azokkal volt, aki az ő népe, hanem aki a népét pusztította, Isten azoknak az oldalára áll. Ez egy óriási ítélete Istennek. Egy óriási fenyítéke. De óriási szeretetéből teszi. Hogy térjetek meg. Hogy vegyétek észre. Hogy ti ezzel nem fogtok egyről a kettőre jutni. Romlás, de ez nem a végső romlás. Hanem a romlásnak az útja. Én okozom a romlást, hogy észhez térjetek. Ézsaiás mondja azt, hogy amikor rajtuk volt ostorod, halk imát mondanak. Na, ez a jó. Amikor rajta van az ostor, az Úr ostora rajtam van, és én eljutok odáig, hogy halk imát mondok. Addig lehet, hogy ráztam az öklömet, addig lehet, hogy 72-en, lehet, hogy úgy gondoltam, hogy én vagyok, aki vagyok, de ott megtörtem, megalázkodtam Isten ostora alatt, és egy halk imádságban bocsánatot kértem. Ez nagyon fontos, testvérek, nekünk Istenhez nem úgy kell megtérni, hogy a bajban magunkhoz rángatjuk őt. És azt mondjuk, na Isten, most segíts! Nem. Hanem bocsánatot kell kérni a múltért. Az nem megtérés. Hogy hú Istenem, most nagy bajban vagyok. Na, akkor gyorsan segíts. Ez nem Istenhez megtérés. Ez nem imádság. Ez Istennek a semmi bevétele. A lekicsinlése, méltatlan hozzá. Hanem amikor azt mondom, Istenem, belátom, megértettem, azért fenyítesz engem, mert én istentelen voltam, nem rád figyeltem. Mert bűnös voltam, gonosz lettem, Uram. Én vagyok az oka ennek. És a te szereteted fenyít engem, hogy észrevegyem, hogy beteg vagyok. Fájdalmat adsz, hogy nehogy olyan betegségem legyen, amely anélkül végez velem, hogy tudnék ellene védekezni, vagy felismerni. Te felismertétetted, a te röntgengéped átvilágított engem, és rámutattál itt a daganat. És megnyomtad, hogy fájjon, hogy még időben tudjak tőle szabadulni. Bocsáss meg, Uram, és kérlek, segíts meg. Ez így történik, szabályszerűen. Hogy bocsánatot kérek, és akkor segítségül. Beláttam, Uram, hogy vérkeztem, és kérlek, hogy vezessél ki engem ebből a nagy bajból, ebből a szakadékból, ebből az áradból. És van még egy súlyosabb fokozata, testvérek. Isten igéje több helyen is beszámol arról, hogy amikor ő már, az Úr már mindent megtett, és az ő népét figyelmeztette az ő gonoszságukban, romlottságukban, akadályozta őket sokszor, de nem figyeltek oda, akkor Isten azt mondja, hogy jó, akkor szakítottunk. Akkor csináld, amit akarsz. Nincs ostora Istennek. A test megkönnyebbül. Jaj, de jó, túl vagyok ezen a nehéz időszakon. Nem vette észre, hogy abban még Isten szólt, és még Isten azt mondta, hogy szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Hajtsatok ki ebből a zsákutcából, még itt ki tudtok hajtani. Még itt van egy kicsi út, egy kis egél út. Itt még van a szabadulásnak egy lehetősége. És amikor nem veszi ezt az ember komolyan, akkor Isten azt mondja, hogy rendben van, akkor semmi közöd hozzám. Leveszem rólad a kezemet. Tessék, parancsolj, menjél arra, amelyre akarsz. Nem foglak bántani. Nem foglak fenyíteni, nem vigasztal téged az én vesszőm és az én botom, menjél a saját fejed után, ahogy akarsz. Ez nagyobb ítélete Istennek, mint amikor ostoroz. Mert amikor ostoroz, akkor mindig oda tesz egy-egy akadályt, hogy én megálljak a romlás útján. De ott már én megyek a saját fejem után bele a romlásba. Van olyan testvér, akivel így kellett bánni. Testvér, de ezt így nem fogadod el, nem érted meg, hogy sokan régóta mondjuk már neked, akkor tessék, teljesen szabad vagy. És ez a testvér élt ezzel a szabadságával is. Romlik. Szellemileg épül lefelé. És megy a teljes pusztulás, a teljes romlás felé. Isten még onnan is ki tud minket hozni, ahogy említettem a zsidó néppel kapcsolatban, hogy bár most letette őket, és mennek a saját fejük után, de az ő igéje, ígéretei, kegyelme, Istennek ott leveg ő felettük, mint a teremtésnél, hogy ott lebegett a sötétség felett, Istennek a szelleme. A zsidó nép felett ott lebeg, még nem ragyogott fel a világosság, de ott lebeg Isten szelleme felettük, és egyszer fel fog ragyogni. És sok olyan hívő felett, akik mennek a pusztulásba, a teljes leépülésbe, Isten kegyelme, akár a halálos ágyon is, ott lebeg és egyszer csak megszólal, és akkor minden letisztul, bűnbánat és bűnbocsánat által visszatér, ha a szőlő vesző visszakapcsolódik a szőlőtőkéhez. És szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Olyan csodálatos ez, hogy tényleg Isten a legnagyobb engedetleneknek is, a legnagyobb gonoszoknak is ilyen ajánlatot tesz. Új szívet és új lelket. Ki lehet cserélni a régit? Ez egy óriási lehetőség, testvérek. Mindig lehet újból kezdeni. Amíg Istennek ez az igéje hirdetetik, és ma hirdetetik, mert azért állok itt, hogy hirdessen. Amíg ez az igéje hirdetetik, lehet új szívért, új lélekért esedezni, könyörögni az Úrhoz, és ő akarja ezt adni, és ő kínálja ezt. Ez egy óriási dolog, testvérek, hogy újat kezdhetek ővel. Megint újból kezdhetem. Van, akinek ezt kell mondani. Valaki pedig, aki először lép erre az útra, azt mondhatja, hogy én most újat kezdek. Olyan csodálatos volt az a történet, amit egy könyvben olvastam, Walter Trovis írta meg ezt, hogy egyszer oda hívtam őt egy olyan személyhez, aki le akart ugrani a hídról. Nagyon mély szakadék felett vezetett át ez a híd, alul hömpölygött a víz, és le akarta vetni magát, és körülvették a testvére, volt valami lazak kötődése a gyülekezethez, és mondták, hogy ne ártsál magadnak, ne tegyél semmit át magadban. De nem lehetett eltántorítani. Ott élet és halál között öt lebegett. Ha egyet ugrik, akkor már végez magával. És gyorsan elszaladtak ezért a Trobis testvérért, és mondták, gyere, beszélj a szívére, beszélj a lelkére. És akkor odament, és azt mondta neki, hogy ide figyelj, a te életed, amit most el akarsz dobni magadtól, az valóban nem ér semmit. És halált érdemel az az élet. Hát ez be kell, te már beláttad, mi is be kell, hogy lássuk, hogy az nem lehet folytatni azt az életet, amit eddig éltél. Tehát ennek véget kell vetni. De miért halnál meg te, amikor helyetted már meghalt a Jézus? Hogyha azt a régi életet be akarod fejezni, miért ne fejeznéd úgy be, hogy Isten kezébe teszed magad? És nem az ördögnek dobod oda azt a régi életet. Hát hagyd abba, amit eddig éltél, amiből torkig vagy, eleged van belőle, és akkor kezdjél egy újat Jézus Krisztussal, hát egy lehetőséged van. Neked nem kell meghalnod most, mert Jézus meghalt helyetted. Jézus meghalt érted. És te kezdhetsz egy egészen újat. Új szívet, új lelket vegyed. És akkor megértette az a testvéré lett személy. És új életet választott. És a régit abba hagyta, és elkezdett egy újat. Olyan csodálatos ez az új testvére. Ezzel mondhatná valaki, hogy de hát én már 50 éve kezdtem az újat, hát az nekem már jó régi. De ez nem így van, testvére. Az új marad. Amit mi új könyvet veszünk, ezek az új énekeskönyvek, most így mondjuk. És lehet Ágéni azt mondja a hithangjairól, hogy ez az új kiadás, de már többet nem nyomtatnak belőle, mert nem tudom hány éve nem csinálják. És ha még 20 év múlva is azt mondom, hogy ez új énekeskönyv, akkor én már akkor tévedek. Mert ez megromlik. De testvérek, van az életnek van egy olyan természete, hogy az megújul. Ami nem él, abban nincs meg ez a képesség. De az élet élő dolgokban, az élő személyekben, állatokban, növényekben megvan ez a megújulás. A természet maga is életben van. Egy forrás az nem úgy működik, hogy kiontatja magából a sok-sok vizet, és akkor megtölti a völgyet vízzel, és egy hatalmas tó keletkezik, és akkor azt mondja a forrás, hogy hát akkor befejeztem a küldetésemet, mindennek most már vége van, megtelt a völgy vízzel, kész a tó, abba hagyom a folyást. Hanem az a tó az párolog, vizet veszít, és akkor az ugye fellegekké alakul ott fent a magas légtérben, az elmegy megint a hegyvidékre, lezúdul eső formájában az a víz, és akkor megint megtelik a forrás, megint ömledezik bőséggel. És van egy ilyen áldott kör folyamat, hogy nem hagyja abba a folyását az a forrás, hanem évszázadok is ott csörgedezik. Az élet az ilyen tulajdonságú. Nemrég olvastam a gyerekeimnek szóló kis könyvecskében, milyen jó, hogy még ebből is tanulhatok, lehet gyerekkoromban nem voltam én elég figyelmes, hogy ezeket elolvastam volna, hogy az emberi szervezet is milyen csodálatosan megújul. Hogy testvérek, nem úgy vagyunk mi, hogy megszületünk, és aztán ugyanaz a sejt tömeg, ugyanaz megy majd a sírba, hanem a sejtjeink sokkal hamarabb elpusztulnak. A egyetlen sejt nem kerül a koporsóba, amely kijött az anyaméhből. Leépülnek a sejtjeink, kicserélődnek, megújulnak, testvére. Azt írja ez a könyv, hogy a legtovább az idegsejtek bírják, akár több évtizedekig is bírják az idegsejtek. Azoknak olyan feladatuk, biztos nehéz őket pótolni, fontos információkat tárolnak és közvetítenek. Évtizedekig dolgozik egy idegsejt, mire jön egy új, amelyik felváltja, és az elhal, kiül a szervezetből. De testvérek, például a bőrsejtek, úgy gondolnánk, ugye, hogy a mi új lenyomatunk, a tenyereinknek a vonásai, azok olyan maradandóak és stabilak, a formáját meg is őrzi, de azok a sejtek, testvérek, egy hónapon belül lecserélődnek. a bőrnek a mélyebb rétegei, amelyik már idegekkel van tele, a felső réteg, ezek állandóan lökődik le a hámréteg, és egy hónapon belül ki van cserélődve, új bőrbe vagyunk. A szájban lévő nyálkahártya sejtjei a leggyorsabbak, 10 óra alatt elpusztul. 10 órát él a szánkkal azok a nyálkahártyák. És ugye azok hát állandóan nedvesség van, egyebek, gyorsan kell dolgozni. Jön a kis friss sejtecske és beáll, és megújul, testvér, megújul. Amikor én az Úr Jézus Krisztusban való életet kapom, az új szívet és az új lelket, új szellemet, mert szó szerint így kell mondani, de jobban talán így értjük, és akkor az mindig megújul benne, az mindig visszaemlékezik a Jézus Krisztus képére. Ezt mondja, hogy mi megújulunk és újból elváltozunk szemlélvén az ő dicsőségét, dicsőségből dicsőségre. Elváltozik és mindig van ilyen reformáció. Mindig visszatérek Krisztushoz. Mindig egy kicsit eltérek tőle, mindig egy kicsit öregszem. Mindig elpusztul valami jó is bennem, de Isten újra termeli azt és új. És aki 50 éve, 60 éve lett az Úré, az is elmondhatja, nekem új életem van. És én a lélek újságában járok, mert megújul ez én bennem. És frissé teszi, és nem válik unalmassá. Mit tudtok bújni abba a Bibliába olyan sokat? Kérdezik tőlük. Hát az, hogy nekem mindig, testvérek, Isten szelleme, mert az élet, életté teszi ezeket a szavakat, mindig újat mond. Megújul az az igerész. Hát arra tértem meg, testvérek, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És nem abból áll a Biblia olvasás, hogy mindig olyan igéket keresek, amelyeket még nem olvastam, hanem olvasom 171-ére, hogy írja az ajtó előtt állok és zörgetek, és valaki meghallja, és akkor megértem megint, 15 év után megint megértem, hát Uram, Te itt állsz, és Te szólsz, és akarod, hogy én halljak, és nyissam meg, és ez nekem új erő, mintha ma hallanám először, testvére, és megújít engem ez, mert állandóan új lesz, és új marad mindig, és örökre új marad. Mennyivel jobb ez, mint az a szellemi leépülés, hogy már a sejtek nem cserélődnek, nem újulnak meg, csak fogynak. És végül is az ember szervezete pótolja ezeket a sejteket, de ahogy telnek az évtizedek, már egyre nehezebben jönnek. És az a bőr is már kiszárad, megráncosodik, már azok az új sejtek már nem olyan fürgén pótolják a régieket, hanem egyszer csak itt minden megöregszik, és mi a bűn miatt ennek vagyunk alávetve, hogy kifárad. Ifjúkorban még úgy erősödik, növekszik, szépül, formálódik az ember, és akkor elérkezik élete delére, és onnan pedig már lealkonyul. A szellemi életben nincs ilyen. Ha a külső ember megromol is, a belső ember napról napra újul. A külső ember ott kell, hogy hordja a bélyeget, hogy bűnös vagy. Régi szerzetesek mondták azt a latin kifejezést, hogy memento mori. Talán hallottuk, emlékezz a halálra. Hogyha a tenyerünket így kinyújtjuk és egy félig behajtjuk, akkor mindenkinek többé-kevésbé szabályos M betű jön ki. Egy M betű. Memento mori. Emlékezz a halálra. Emlékezz arra, hogy meg fogsz halni. Emlékezz arra, hogy bűnös vagy. De emlékezz arra, hogy Isten új szívet és új lelket adott. Ott nincs olyan, hogy eljut a délig az új élet, és aztán pedig leáldozik, és aztán elveszik az Istennel való kapcsolat. Hanem sem halál, sem élet, sem jelen való, sem eljövendő, semmi nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől. Az élet, azt mondja Isten igéjét ezért jelen keresztül, térjetek meg azért és éljetek. Testvérek, az élet az nem az, amit mi szoktunk általában az élet alatt gondolni. Olyan, hát kicsit furcsán hangzik ez, de olyan jó hívő ember temetésé. Én ezt mindig elmondom, ha úgy megkérnek, hogy valaki testvér temessek el. Olyan jó volt a Bálint Géza testvér sírja mellett is oda mutatni a koporsóra. Azt hiszitek, hogy meghal? Él! Mert nem az a halál, amikor nem dobog a szív, hanem az a halál, amikor el vagyok szakítva Jézus Krisztustól, mert ő az élet. Nem az asztalon levő kenyér az élet. Nem a pénztáncámban levő tízezres az élet. Nem az ereimben keringő vér az élet. Ettől megfoszthatnak, testvérek, én ugyanúgy életben maradok, mert Jézus az élet. és sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem jövendők, sem magasság, sem mélység, semminek nincs hatalma, hogy tőlem ezt az életet elvegye. Nincs lehetősége a gonosznak, az ördögnek, hogy megfosszon engem az én életemtől. És amikor meghalok, az én testem elveszíti a biológiai funkcióit, és megszűn dobogni a szívem, testvérek, életben maradok, mert nekem nem a földi élet az élet, hanem Jézus az élet. És ő feltámad, és győzött a halálon, és velem jön a halálon át. És én életben maradok, csak a testemet levetkőztem, mint egy ruhát. Összeomlik ez a földi korsától, de én élek. És mondtam ott a gyászolóknak, bennetek van élet, szívetek dobog, de össze vagytok kötve az élettel, Jézussal. Mert tudjátok, akkor itt valami nincs rendjén. Ti jöttetek temetni a halottat, de a halottról kiderült, hogy él, rólatok kiderült, hogy halottak. Milyen jó testvér, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És azt mondta, hogy életet adok nektek. Világosság. Milyen jó testvérek nekünk ebben a hitben járni, mert ez nem egy hitetés, ez nem egy önállítás, hanem ez a valóság. Az az önállítás, hogy én a pénztárcámtól függök, ez egy hazugság. Nem függsz te a pénztárcától, Jézustól függsz. Azt hiszed, hogy megteremted magadnak a boldog otthon. Egyház, négy kerék, három gyerek, mit tudom én, milyen szlogenek, meg fennhangos ígéretek lehetnek, mindegy, mennyit valósít meg az ember. Egyszer csak kiég, mint hogy Tonka János testvér tett bizonyságot, hogy egy régi-régi iskolatársával találkozott, aki sokra vitte, híres ügyvéd lett belőle, és sírva fakadt. És elmondta, hogy elegem volt abból, amit eddig, mindent megszereztem, amit akartam. Elegem volt abból az életből, amit éltem. Rájött, hogy az élet az nem a pénztárcától függ. De jó, ha ebben megerősödünk, a mi életünk Jézus. És mi ő benne életet kaptunk, és ezért magasztalhatjuk őt. Testvérek, hadd újuljunk meg, hadd frissüljünk fel ebben. Hadd frissítsen bennünket Isten igaz és élő igéje. Ennek okáért mindeniteket az ő utai szerint ítélem Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, azt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Amen.